Dr. Lázár Viktória, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont kutatója és a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ új generációs csoport vezetője 19 féle antibiotikum több száz kombinációját vizsgálva kimutatta, hogy az antibiotikum kombinációk hatékonysága sokszor gyengébb, mint az egyes hatóanyagoknak önmagukban. Hogy ez pontosan mit jelent, ez egy kicsit ilyen bonyolultan lett összefoglalva. Most erről magával Lázár Viktóriával fogunk beszélgetni. Üdvözlöm, itt van velem a vonalban.
Üdvözlöm.
Ezt a kutatást, ezt milyen igények hozták létre, hogyan kezdték el?
Kijelenthetjük, hogy a 21. század egyik legnagyobb orvosi kihívását manapság már az antibiotikumra rezisztens baktérium törzsek elleni küzdelem fogja meghatározni.
Oh.
Például most a pandémia alatt is megfigyelhettük, vagyis megtapasztaltuk pontosan, hogy a COVID miatt legyengült betegek szervezetét olyan másodlagos bakteriális fertőzések támadták meg, amelyekre már a gyakran alkalmazott antibiotikumok többsége nem működött, nem volt hatásos. Emiatt már gyakorlatilag olyan szerekhez kellett nyúlniuk, amiknek ezek a használatát eddig visszafogták, pont azért, hogy megakadályozzák, hogy ellene rezisztens baktériumok legyen. Szóval ez a probléma már az ajtunkon kopogtat, szóval ez ellen most kell lépni, nem amikor már tényleg elterjednek olyan szuperbaktériumok, amelyek minden a létező ismert antimikrobiális anyagra ellenállóvá válnak. Mert akkor gyakorlatilag visszajöhet ez a probléma, ami 100 évvel ezelőtt volt, és mi az antibiotikumok felfedezése óta ez így hihetetlennek tűnik, de a legapróbb fertőzések is életveszélyes állapotot idézhetnek elő.
Wow. Nyilván ez attól is függ, hogy milyen állapotban van a szervezet, amit megtámad.
Igen, igen. Ezért kórházi fertőzésekről beszélünk általában, amelyek ilyen, ahol terjednek ezek az ellenálló, antibiotikum ellenálló baktériumok, mert ott vannak a legyengült szervezetű emberek, amelyek egymást is átfertőzve az osztályon belül is így könnyen tudnak terjedni ezek a rezisztens baktériumok.
Szeretném majd megtudni, hogy mi a szerepe az antibiotikumnak az evolúcióban, de előtte azt kérdezzem meg, hogy az antibiotikum rezisztencia egyrészt hogy alakul ki, és mekkora veszélyt jelent a jövőre nézve?
Az antibiotikum rezisztencia egy evolúciós folyamat, egy evolúciós verseny az antibiotikum, vagy köztünk, még mint akik az antibiotikumokat használjuk, hogy elpusztítsuk a baktériumot, és a baktériumok azzal védekeznek, hogy különböző mutációkat gyűjtenek be véletlenszerűen az örökítőanyagukba, és mivel ezek előnyt biztosítanak számukra ebben a környezetben, ezáltal ők el fognak terjedni, és így gyakorlatilag elszaporodnak, és mivel ebben a környezetben nekik van előnyük, kiszorítják az érzékeny baktériumokat.
De ezek úgy is létrejöhet a rezisztencia úgy is létrejöhet, nem, hogy mondjuk van egy antibiotikum kúra, amit nem fejez be az ember, és még marad némi olyan baktérium, amit nem írtott ki. Az antibiotikum kúra bennem fejezése ugyanúgy kialakíthat antibiotikum rezisztenciát?
Igen, ezt a kezelő orvosok is mindig felhívják erre a figyelmet, hogy egy antibiotikum kúrát folyamatosan végig kell szedni. Viszont itt felhívnám a figyelmet arra, hogy a vírusok ellen az antibiotikumok nem hatásosak, szóval itt gyakorlatilag meg kell várni, amíg orvosi tanácsadásra történő antibiotikum kúrát érdemes végigszedni, és nem saját szakára bemenni a gyógyszertárba, és begyűjteni pár dobozzal belőle, hogyha kicsit is megfáztunk és köhögünk, akkor szedjük, mert ez biztos jó lesz. Szóval gyakorlatilag a mértéktelen túlhasználat az antibiotikumoknak is előidézte ezt a helyzetet. És igazából erre nagyon érdekes stratégiák vannak, hogy tudunk ezek ellen küzdeni, hogy tudjuk ezt a folyamatot esetleg visszafordítani, vagy ha lehetséges egyáltalán visszafordítani, de legalább lelassítani, hogy erről szívesen beszélek részletesen.
Hát kérem, megosztaná velünk? Nem titok, ugye?
Ja, igen. Van három opció, amiről legalábbis én tudok, és így kiemelnék, hogy például megpróbálják ezeket az antibiotikumot először is az antibiotikum használatát lecsökkenteni. Vannak olyan országok, hogy egy-két évre egy-egy antibiotikumot kivonnak a forgalomból. És utána megvizsgálják, hogy a kórházban terjedő bakteriális fertőzések elvesztették-e ezt a tulajdonságukat, hogy ellenállóak arra az antibiotikum, amit kivonnak a forgalomból. Uh-huh. Ez vannak esetek, amikor működik, és gyakorlatilag egy-két év után újra használható az a szer, amit egy-két évre leállítottak, viszont nagyon sok esetben az antibiotikum rezisztencia még így is perzisztál és fennmarad a kórházi fertőzések során, annak ellenére is, hogy ezt az antibiotikumot már többet nem használják. Szóval ez ilyen fél siker eddig. A másik opció, amivel küzdhetünk ellenük, hogy újabb és újabb szereket fejlesztünk. Ez egy ilyen evolúciós verseny a baktériumok is köztünk, hogy mi fejlesztünk új szereket, a baktérium meg rögtön, ahogy piacra kerül a szer, már egy-két hónappal ellenállóvá válik ellene. Viszont itt meg kell említeni, hogy ennek sok buktatója van, mert ezek nagyon drágák, ezek az új antibiotikumok fejlesztése, 1,4 milliárd dollár szerenként a költsége, és időben is 10-15 évig tart. És gyakorlatilag mikor piacra kerül, lehet, hogy 2-3 hónap múlva már nem ajánlják a használatát, mert megjelennek ellene a kórházi osztályokon az ellenálló baktérium. Wow. Ez jól belátható probléma, hogy ez nem éri meg a gyógyszercégeknek már új antibiotikumot fejleszteni, és rengeteg nagy ismert gyógyszercég le is áll teljesen az antibiotikum fejlesztésekkel, és ezért lenne nagyon fontos az államnak, illetve non-profit szervezeteknek beszállni ebbe, és támogatni olyan kis biotechnológiai cégeket, akik kockáztatják azt, hogy ebbe a kockázatos üzletbe beszállnak innovatív új módszerekkel, és szeretnének új antibiotikumokat fejleszteni. Mert ebből most nagy hiány van.
Az is egy új módszer, ahogyan az ön kutatócsoportja 19 féle antibiotikum kombinációival vizsgálták a hatékonyságát az antibiotikumnak? Tehát ez például egy módszer?
Igen, ez lenne a harmadik módszer, amit ezt szeretném mondani, hogy opciós gyógyszereket fejlesztünk, meg hogy elvonjuk vagy hogy visszavonjuk a használatát egyes szereknek, és a harmadik az, hogy fogjuk a már meglévő szereket, amik engedélyeztetve vannak, és ezeket használjuk egy olyan újszerű kombinációba, amik gyakorlatilag, amiben a rezisztens az ellenálló baktériumok hátrányba lesznek. Hogy gyakorlatilag célzottan pusztítjuk őket az érzékeny változatokkal szemben. Ezeket neveztük mi el úgynevezett eltérően szelektív antibiotikum kombinációnak, amiben ez az ellenálló baktérium gyakorlatilag hátrányba kerül, és mivel hátrányba van, ez említettem korábban, hogy az evolúció úgy működik, hogy aki előnyben van, akinek van valami jó tulajdonsága, mert abban a környezetben előnyös, az elterjed. De ebben a környezetben, amit mi találtunk, az ellenálló baktérium hátrányban van, ezért gyakorlatilag nem fog elterjedni, és ezáltal vissza tudnánk szorítani az antibiotikum rezisztencia terjedését. És még a másik előnyös dolog, hogy itt olyan szerek kombinációról beszélünk, ami már engedélyeztetve van, ezért elég hamar eljuthat, hamarabb eljuthat a beteg ágyakig ez a módszer, mint hogyha teljesen újonnan szeretnénk egy szert fejleszteni és engedélyeztetni.
Előjelek és védőháló nélkül. 8 milliárdan vagyunk, több mint 8 milliárdan most már a Földön. Ha nem lenne antibiotikum, nagyon-nagyon nagy eltérés lenne?
Hogy mekkora, és azt tudom, hogy az 1928-ban fedezték fel az első antibiotikumot, majdnem 100 éve. Azóta tényleg milliók életét mentették meg vele, hogy pontosan hányan lennénk, hogyha nem lettek volna antibiotikum, az nehéz megbecsülni, de gyakorlatilag ez egy ilyen hatalmas orvostudományi áttörés volt, szinte a vakcinával egyenértékű, mikor a vakcinákat felfedeztük és megszabadultunk a himlő járványtól, kb. Azzal egyenértékű óriási nagy felfedezés volt az első antibiotikum felfedezése, amúgy egy talajbaktériumban fedeztek fel.
Van egy ilyen WHO-s adat, amely szerint a multirezisztens, amit majd szeretném, hogyha kifejtenem, mi az a multirezisztens, tehát hogy ezek a kórokozók az intenzív osztályokra kerülő betegek körülbelül 8%-ánál okoznak tüdőgyulladást, vagy különböző fertőzéseket. És hogy ezek ellen is nyilván az antibiotikumok tudnak hatékonyan fellépni. Elmondja, mi ez a multirezisztens? Tehát, hogy ezek olyan kórokozók, amikre aztán semmi nem hat.
Olyan kórokozók, amikre már a legtöbb tradicionálisan alkalmazott antibiotikum nem hat, de mindig vannak ilyen utolsó mencsvárként alkalmazandó nagyon ritka szerek, amiket szinte páncélszekrényben őriznek, és akkor veszik elő, hogyha már tényleg semmi nem működik. Ezek azok a szerek, amiket visszafognák a használatát, és csak akkor használják, hogyha már tényleg ilyen multirogrezisztens baktériumokkal futnak össze, és ez az utolsó lehetőség, amit még elő tudnak venni. Szóval tényleg ez a probléma már kopogtat az ajtónkon, ahogy említettem is, hogy lassan kezdjük azokat a szereket kivenni a páncélszekrényből, amik még talán működnek ezek ellen a szuperbaktériumok ellen, amik már tradicionális antibiotikumok már nem tudnak mit kezdeni.
Van egy nagyon fontos kérdés még, ami szerintem sokakat érdekel, hogy az antibiotikum milyen hosszan hatásos. Tehát mennyi ideig véd egy antibiotikum egy bizonyos baktérium ellen?
Hát, a baktériumot pusztítja, de az immunrendszerünk is dolgozik szerencsére, úgyhogy ez a kettő együtt fejti ki a hatását, szóval nagyon sokszor amúgy az antibiotikumok elég potens, nagyon hatásos szerek, szóval egy-két napos kúra után már éreznünk kell, hogy javultunk. Ha nem, ha 3 nap után sem javul az állapotunk, akkor mindenképp fel kell keresni házi orvost, mert elképzelhető, hogy váltani kell egy új szerre. Szóval elég hamar látszik a hatás, de ugye említette ön is, hogy nagyon fontos, hogy amúgy hogy végig kell szedni a kúrát, hogyha páran életben is maradnak, pár antibiotikum, vannak olyanok, akik gyakorlatilag van ilyen stratégia, hogy ők hosszú távon is túl tudják élni ezeket a kezeléseket, úgyhogy így hibernálják magukat,
szó szerint
leállítják a baktériumok, a metabolizmusukat, így hibernálják, és hosszú távon túl tudnak élni, és ha abba hagynánk a kezelést idő előtt, akkor ha eltűnik az antibiotikum a szervezetünkben, meg kiürül, akkor utána ők újra tudnak nőni, és el fognak szaporodni, és kiújuló fertőzéseket okoznak. Szóval kiújuló fertőzések miatt is érdemes a kúrát végigszedni.
Nagyon jól behozta az immunrendszert, mert az, ugye azt köztudott, hogy az immunrendszert erősen legyengíti az antibiotikum. Akár, hát hogyha egy antibiotikum kúrán vagyunk túl, akkor valahogy az immunrendszert vissza kell egy picit állítani a normális kerékvágásba. Erre mi a megfelelő, vagy mi a standard, hogyan lehet jól felkészülni, hogyan lehet az immunrendszert visszaállítani a normális kerékvágásba?
Ez nagyon érdekes kérdés, hogy az antibiotikumok azért is gyengítik le az immunrendszert, mert a bélflórát felborítják, és a bélflóra egészséges működése segíti az immunrendszer működését.
Hát az elsődleges szereplője gyakorlatilag az immunrendszernek.
Igen. És ezek szoktak tanácsolni ilyen probiotikus kezeléseket, amiben jó baktériumokat, jó bélbaktériumokat viszünk vissza úgy, hogy az antibiotikum kezelés követően pár óra múlva vesszük be, és ezzel próbáljuk helyreállítani ezt a problémát. Ezt a veszélyes, és sokszor nem csak kellemetlen, de veszélyes problémát is. Nekünk is van erre egy nagyon érdekes kutatási irányunk, hogy gyakorlatilag itt is találhatunk olyan gyógyszerkombinációkat, amik célzottan pusztítanák a patogéneket, de elképzelhető, hogy megkímélnék az egészséges bélmikroflórát, és ezáltal az antibiotikumok mellékhatását tudnánk visszaszorítani, vagyis csökkenteni.
Beszéljünk még picit arról, hogy csak említettük ezt az evolúciós kérdést, hogy az antibiotikumok, most nem tudom hány százféle antibiotikum van, és hogy még mennyit fognak feltalálni. Lesz olyan ön szerint, hogy az antibiotikumok már nem fogják elhozni a megfelelő eredményt, és valami teljesen más kell kitalálni? És az előbb mondta itt, hogy a vakcina, hogy ez legalább olyan feltalálás volt az antibiotikum 100 éve, vagy közel 100 éve, mint a vakcina. Tehát, hogy van ilyen jövőbelátás, hogy az antibiotikum már nem lesz hatékony, akárhogyan is próbálják ötvözni őket?
Ha hihetünk a WHO-nak, ő azt jósolta, hogy 1950-re vezető halálok lesz az, hogy antibiotikumokra rezisztens bakteriás fertőzések kezelhetetlenek lesznek. Hogyha hihetünk...
1950-re?
Miért ne?
Nem 2050?
Ja, 2050, bocsánat.
Ja, jó. Hát kicsit ja, igen, utaztunk 2050. Egyet az időben, nem bánom.
Igen, utaztunk.
Jó, nem bánom.
Nem, 2050-ben, úgyhogy még van 20 évünk, hogy ezt visszafordítsuk. Vannak nagyon innovatív új módszerek, például a baktériumoknak vannak vírusaik is, és ezeket már amúgy a II. Világháborúban is használták, hogy ilyen baktérium vírusokat, amit a baktériumokat pusztítják, lehetne koktélokként adni betegeknek, erre már vannak amúgy klinikai vizsgálatok, és azok az antibiotikum helyett, azok pusztítanák el a baktériumokat. Szóval rengeteg új innovatív módszer indult be, egy újabb fejlesztések, például lehet használni ilyen immunfehérjéket is, amiket rovarokból, izoláltak, nem is feltétlenül emlősökből, és azokat lehet stabilizálni, és ilyen antimikrobiális hatóanyaga van, mint tehát az immunfehérjénk is küzd a kórokozók ellen, és ezeket is esetleg terápiás szerként alkalmazni. Úgyhogy reméljük, hogy ez az idő, ez a 20 év, és nem mentünk most vissza az időbe, ez a 20 év reméljük elegendő lesz arra, hogy tényleg felkészülten várjuk ezt, és ne akkor kapjunk észhez, amikor már tényleg késő.
Kicsit szeretném, hogyha mesélne az izraeli kutatásáról, ugyanis a Technion Izraeli Technológiai Egyetemen is dolgozik, vagy dolgozott, és hogy itt is van egy kutatás, amiben részt vett. Erről mesél nekünk még így a beszélgetésünk végén?
Igen, itt ebben a kutatásban találtuk meg ezeket az eltérően szelektív antibiotikum kombinációkat, amelyek célzottan pusztítják a rezisztens baktériumokat, és erre dolgoztunk ki egy ilyen nagy áteresztési képességű eljárást, hogy mérjük, hogy mennyire hatékonyan pusztítja az antibiotikum a baktériumokat. Szóval, hogy egy elég nagyon érdekes módszerrel néztük meg, mert meg tudtuk jelölni az ellenálló baktériumokat egy zöld fluoreszcens fehérjével, a érzékeny baktériumokat piros fluoreszcens fehérjével, ezeket összekevertük egy-egy arányba, megnéztük, hogy a különböző keverék, koktélok, antibiotikum koktélok hatására piros vagy a zöld sejt nyer. És amikor a piros nyert, annak örültünk, mert akkor gyakorlatilag a zöldre ellenálló baktériumot vissza tudtuk szorítani. És ez az újszerű módszer biztosított nekünk erre lehetőséget, hogy rengeteg különböző drog keverék, koktél hatását így nagyon hatékonyan felmérjük.
Az antibiotikumokról már jó sokat beszéltünk. Mi az, ami, még így a tényleg záró kérdéskör, mi az, ami most a legnagyobb kihívás elé állítja a kutatókat, akik eddig az antibiotikummal foglalkoztak? Ön lát-e maga előtt olyan feladatot, ami most egy izzadságot fog okozni?
Szerintem mindig, de én alapkutatóként legnagyobb problémának vagy nehézségnek azt látom, hogy amit mi találunk in vitro laboratóriumi körülmények között esetleg állatmodellekben, ezt utána eljusson a klinikai alkalmazásig. Szóval itt tényleg szükség van még klinikai kutatásokra, mert fiziológiásan, hogy hatnak a különböző antibiotikum keverékek, azt is ismernünk kell, nem lehet csak így beleugrani vizsgálatok nélkül, lehet, hogy nagyobb problémát okozunk, és leállítjuk a veszélyét a betegnek azzal, hogy olyan antibiotikum keverékeket szeretnénk alkalmazni, ami fiziológiásan nem alkalmas együtt adni őket. Szóval én számomra még az tűnik pontosnak, hogy tényleg felkeltsük a klinikai kutatásban is résztvevő kollégák figyelmét erre, hogy itt egy paradigmaváltásra van most szükség, és olyan új módszerekre, amelyekkel hosszú távon tényleg lelassíthatjuk, vagy esetleg vissza is fordíthatjuk az antibiotikum rezisztens baktériumok terjedését, és itt rájuk is szükség van.